Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Tenki Réka színművészt. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Most éppen az évvégéhez közeledve beszélgetünk, és ez az időszak mindig egy kicsit egyfajta összegzésről, vagy talán számvetés készítésről is szól a legtöbb embernél. Nem tudom, hogy szokott-e ilyesfajta évvégi összegzést készíteni. Ha ezt most együtt megtesszük, akkor szerintem azért elmondhatjuk, hogy 2017 az elég jó év volt Tenki Réka számára. Rögtön évelején ez a bizonyos amerikai magazin a 10 legígéretesebb fiatal európai tehetség közé választotta, aztán jött a Testről és Lélekről bemutatója a Berlini Fesztivál, a Berlini Fesztivál siker, most ősszel pedig a Budapest Noir-nak a bemutatója, ami mégis az első nagy játékfilmes főszerepe. Igaz, hogy a két film az másfél-két éve készült, de hát mégiscsak 2017-ben került a közönség elé, szóval úgy összegezve azért ez egy jó esztendő volt összességében.
Összegzést nem szoktam egyébként csinálni. Valahogy az ember úgy van vele, hogy mindig a következő napra koncentrál, és arra, hogy az aktuális feladatoknak és a napi feladatoknak megfeleljünk. De most, ahogy ezt így felsorolta, ez elég jól hangzik, és tényleg így átgondolva, mivel tényleg régebben forgattuk a filmeket, és valahogy úgy jött ki, hogy egyszerre jelentek meg, és egyszerre történt egy az összes siker, és ami ez ennek kapcsán megérkezett. Persze ez ilyenkor nagyon jó. Az ember ilyenkor mindig azt nézi, hogy, vagyis leginkább én azt nézem, hogy mivel lehetett volna jobban helytállni, vagy hogyan lehetett volna még jobb valami. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy sajnos én nem tudok örülni, vagy hiányzik belőlem az a képesség, hogy így megnyugodjak és hátradőljek egy ilyen év után mondjuk, hanem az ember mindig tanul a munkáiból, vagy a döntéshelyzetekben, amiket kell hozni, mindig levonjuk a konklúziót, és akkor a következő munkát már egy egészen másfajta hozzáállással próbálom én is.
Nincs is ilyesfajta valamilyen elégedettségérzés, mondjuk egy színházi este után, hogy azt érzi, hogy na hát ez most úgy ott van, ez most úgy sikerült.
Persze, de aztán jön a következő nap, és a színházban a színháznak ez a nehézsége, hogy ott minden este újra és újra meg kell felelni. Amikor a Testről és Lélekről című filmekint voltunk Berlinben, az például egy megnyugvás állapot volt, az az érzés, hogy kint voltunk, az ottani közönség olyan szinten szeretik a külföldi filmeket, hogy mindenki fel volt készülve, a legcivilebb néző is, vagy járókelő is abból, hogy megnézte mondjuk a magyar filmet, ami számomra furcsa, mert Magyarországon még nehezen megy el egy mondjuk egy egyetemista mondjuk magyar filmre, de most már egyre jobban azt hiszem kezd ez megtörni ez a dolog.
Igen, kezdenek visszaszokni a nézők a magyar filmekre.
Igen, azt hiszem a kincsemmel elindult az a...
De hát mondhatjuk a Budapest Noir-t is, amit szintén említettünk.
Persze, úgyhogy annak is nagyon jó volt a nézettsége, és az ember ilyenkor nagyon hálás, hogy az emberek elmentek, és véleményt alkotnak egy olyan filmről, amiben mondjuk rengeteg munkát tett egy filmes stáb.
Mindaz, amit én itt felsoroltam a bevezetőben, a berlini filmfesztivál, a Testről és Lélekrőlnek a sikere és az ottani bemutatója, ez a bizonyos Variety filmes lista, az itthoni, külföldi filmes sikerek, mindennek volt azért valamilyen hozadéka? Tehát mondjuk február óta folyamatosan csöng a telefonja?
Bár azt mondhatnám, hogy igen, nem, ez nem így történt, valahogy ez elmaradt, vagy ez nem történt meg, amiért az ember néha egy kicsit csalódott, mert mondjuk ez sem így van, mert pont márciusban kaptam egy lehetőséget a Mária Teréziáról szóló tévésorozat.
Aminek éppen most a napokban lesz majd a premierje.
Így van, valamikor most lesz a tévében. Abban volt lehetőségem forgatni 10 napot. Az csak azért volt nagyon érdekes, mert ott koprodukció volt, több nemzetiség koprodukciója, és ez nagyon érdekes, mikor egyáltalán nincs egy közös nyelv, hanem mindenki a saját nyelvén beszél egy jelenetben, és mikor válaszolni kell egy lengyel kérdésre, és néha nem tudjuk, hogy hol van a mondat vége, vagy hogy hol kezdődik a jelenet. Ezek minden nagyon-nagyon érdekes, hogy úgy benne lenni egy ilyen külföldi filmben, hogy az ember tud mondjuk angolul, de itt nem számít.
Ha most én 2017 viszonylatában itt a sikereket említettem, vagy hát sikereket próbáltunk összegezni, vagy felsorolni. Ugye azt szokták mondani, hogy a színészre a pályája során két veszély leselkedik, az egyik a siker, a másik meg a sikertelenség, mert hogy mind a kettőnek...
Az öregséget mondja.
Nem, én ezt hallottam szakavatott embertől, hogy a siker meg a sikertelenség, mert hogy mind a kettő elviseléséhez erő szükségeltetik a színész számára. Most a sikertelenséget azt hagyjuk, de hogyha a sikert vesszük, az mit jelent Tenki Réka számára? Mondjuk nézői visszajelzés, kritikusi elismerés, egy jó kritika, díjak, mert hogy azért díjakból is volt szép számmal az elmúlt években, vagy akár van egy belső mérce, vagy egy belső mértékegység, egy belső jelzőrendszer?
Biztos velem van a probléma, mert én ahogy az előbb említettem, én nem tudok úgy megnyugodni, vagy örülni. Biztos egy egészségtelen maximalizmusból fakad az, hogy mindig látom azt, hogy az adott munká hogyan lehetett volna még jobbá tenni.
De bocsássa meg, egy színházi előadásnál ezt mondjuk meg lehet csinálni, nem? Mert most azt érzi, hogy valami hiányérzete van ebben az előadásban, esetleg a következő alkalommal azon lehet módosítani valamit, vagy úgymond javítani valamit.
Ez a nehéz.
Mondjuk a közönségnek nem lehet azt mondani, hogy elnézést, most ez nem úgy sikerült, és tessék visszajönni holnap után. Az az előadás már úgy marad nyilván, de önmaga azért tud azon valamit korrigálni, hogyha úgy érzi, hogy valami nem úgy jött össze.
Rájöttem, hogy két dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogy hogyan, mennyi munkát fektet az ember bele, és hogy milyen alázattal és szorgalommal fordul a munkája felé. Mondjuk egy adott, mondjuk vegyük csak a színházat. Ha egy színházi próbán én abban a két hónapban tényleg mindent kipróbáltam, és próbáltam minden utat bejárni ahhoz, hogy megtaláljam azt az ösvényt, ami az igazi lesz, és ami tényleg a végeredmény felé visz, hogyha ezt a munkát én belefektettem, akkor nincsen lelkiismeret furdalásom, hogyha mondjuk nem sikerül valami. Vagy ha sikerül, akkor meg hálás az ember, hogy tényleg a belefektetett munkának van eredménye. Például elgondolkodtam, hogy az Egyasszony című monodráma volt az, ami után azt éreztem, hogy tényleg tehettem valamit. Mm. Tényleg adhattam valamit a nézőknek aznap. És persze a történet miatt is, de az egy nagyon-nagyon jó érzés, mikor előadás után van egy egyperces néma csönd, és érzi az ember, hogy mindenki átgondolja az aznapját, és azt, hogy milyen problémáink vannak, vagy egyáltalán problémák-e azok, amiket mi problémának nevezünk egy ilyen történet után. Ott ezt megéreztem. A filmben az a nehéz, hogy attól függ, a Testről és Lélekről című filmben nekem 4 napom volt. 4 nap alatt kellett nekem egy karaktert létrehozni. Szerencsére az Enyedi Ildikó egy olyan rendező volt, aki annyira érzékeny, és annyira jól instruált, és annyira odafigyelt az egész stábra, mindenkire egyesével, hogy nem tudtam, hogy mi lesz a végeredmény, de azt éreztem, hogy amit az Ildi szeretne, és amit én hozzá tudok tenni, azt megtettem. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy nagyon jó érzés volt. Egy főszerepnél mondjuk, mint a Budapest Noirnál, nézem vissza a filmet, és én nem tudok úgy lelazulva nézni azt a filmet, hogy azt érezzem, hogy ne érezzem azt a hiányosságot, mondjuk, hogy lehet, hogyha másképpen csináltam volna meg, akkor jobban jött volna ki egy jelenet, vagy tudom, hogy milyen jelenetek maradnak ki egy filmből, és akkor az ember azt hiányolja. Nem tudom, én nem igazán voltam, vagy vagyok úgy megelégedve mindig magammal, hogy azt tudjam mondani, hogy na hát ez most tényleg szuper volt. De ez nem is baj, az a lényeg, hogy az egyetemen azt láttam, a Színművészeti Egyetemen, ahova jártam, hogy nagyon fontos, hogy az ember honnan jön, hogy mit kap otthonról. Fontos az, hogy az ember biztonságban van-e saját életében és a családjában. Fontos az, hogy szeretve volt-e, vagy hogy tényleg mer dönteni bizonyos helyzetekben, és nem fél. Én azt hiszem, hogy egy legnagyobb ellenségünknek a félelmet tartom, mert az olyan visszatartó erő félni bármitől, egy helyzettől, egy embertől, ami által nem tudunk kiteljesedni, és nem tudjuk önmagunkat felvállalni.
Ennyire a színházi munkában, vagy egy színész esetében mit jelent ez a félelem?
Félelem az, hogy a rendező kér tőlünk valamit, de az nekem nem esik jól, mert nem tudom azt úgy csinálni, mert azt érzem, hogy az nekem nem úgy jön, mondjuk, mint egy másik színésznek, és én azt nem akarom úgy megcsinálni, de egy koncepció belekényszerít egy bizonyos helyzetbe, hogy erről muszáj beszélnem, muszáj azt mondanom, hogy én ezt értem, hogy mit akar, de keresünk valami olyan kompromisszumot, amiben mind a ketten jól érezzük magunkat, mert ha én nem érzem magam jól a színpadon, akkor senkinek nem lesz jó. És minden este én fogok felmenni. Én fogok minden este végigjátszani 2 órát, és ha én nem érzem jól magam, akkor a néző nem azt kapja, és a darabból nem az fog lejönni, amit szeretnénk. És ezek azok
a... És voltak ilyen félelmei az eddigi pályája során?
Félelmeim nem voltak. Döntéshelyzetek voltak, amik nehezek. Amiket meg kellett lépni, és tegyük fel, rossz szájíz volt utána, vagy a mai napig is van utána. De az, hogy én minden nap a tükörbe tudok nézni, hogy felkelek, és azt érzem, hogy... mertem bizonyos helyzetekben dönteni, jól, akár rosszul, teljesen mindegy, de mertem kiállni önmagamért, vagy felvállalni azt, amit én gondolok, vagy egy bizonyos helyzetben nem éreztem komfortosan magam. Szerintem ez a legfontosabb.
Ez az önmagunkért való kiállás, ez mondjuk a színész esetében mit jelent? És azért is kérdezem ezt, mert ha én jól emlékszem, akkor tavaly a Színházak éjszakáján az Örkény Színházban volt egy ilyen sajátos szabad egyetem előadás sorozat, és ott mindenki választott egy számára közeli területet vagy témát, és ha jól emlékszem, akkor ön egy pszichológiai témát választott, és ha fel tudom idézni, akkor az előadásának éppen ez volt a címe, amit az előbb is említett, hogy tudsz-e tükörbe nézni. Igen. És az pontosan az önmagunkért való kiállásról szólt. Miért olyan fontos ez egy alig 30 esztendős színész életében vagy esetében?
Nem tudom, én ezt hoztam magammal. Azt hoztam magammal, hogy érezzem jól magam a mindennapokban, a munkámban, azok között, akikkel dolgozom, és ezek konfliktus helyzetekkel is járnak, amiket néha nem merünk felvállalni, vagy nem merünk neki menni, vagy nem merünk hangot adni. Nagyon sok embert látok, mondjuk a szakmában is, olyan idősebb színésznőket, akikre mondjuk felnéztem, még nem ismertem meg őket, és látom, hogy mennyire meg vannak keseredve mondjuk, mert bizonyos helyzetekben nem mertek nemet mondani, vagy nem mertek dönteni úgy, ahogy ők szerettek volna, mert féltek valamitől. Féltek az igazgatótól, a rendezőtől, attól, hogy mások mit fognak róla gondolni. Semmi nem számít. Mondom, hogy az ember elég munkát fektet az előadásába, vagy a próbába, teljesen mindegy, hogy ki mit gondol. Én tudom, hogy én mindent megtettem, amire képes vagyok. Ennyit tudok, de ennyit megtettem.
És egyébként gyakran mond nemet?
Amikor kell. Nem tudom, gyakran mondok-e. Én nem vagyok egy ilyen elutasító ember. Imádok dolgozni. És ha benne vagyok valamibe, akkor az az első. És bármit is igényeljen, én maximálisan helyt akarok abban állni, és teljesen mindegy, hogy az mit igényel. Viszont ahhoz, hogy tudjunk kommunikálni, nem szabad helyeskedni. Nem szabad, mert az senkinek nem jó. Olyan ember is hálás azért, hogyha az ember megmondja mondjuk azt, hogy én ezt másképpen gondolom, vagy nem érzem jól magam, mert nem tud segíteni, csak azt látja, hogy feszeng az ember valami miatt.
És volt, amire nemet mondott, és azt utólag esetleg megbánta? Most a színészi pályájára gondolok elsősorban természetesen.
Nem volt.
Ha azt a szót mondom, vagy mondjuk azt a szót hallja, hogy színház, akkor mi az, ami mondjuk úgy elsőként beugrik, akár egy kép, vagy akár egy helyszín?
Takarás. Amihez...
A takarás? Igen. És miért pont a takarás?
Mert sokat voltam a gyerekkoromban, szerintem azért.
Ez még a Debreceni Színház, ahol ugye az édesapja és nagybátyja, talán nagymamája is dolgozott?
Nagymamám, nagybátyáim. Igen. Szóval ilyen családi dinasztia volt a Debreceni Színházban. De a takarás az azért maradt meg, mert onnan lehet megfigyelni mindent. A nézőnek a reakcióit, a díszítők izzadságát, ahogy
két már... A néző is látszik a takarásból?
Persze. Van olyan zug, ahonnan lehet látni. És imádom azokat a helyzeteket, mikor megy egy jelenet, a díszletfal mögött már készül át 5 marcon a díszletes különböző díszletelemekkel, és tartanak valamit, mondjuk egy másik színész, közben a takarásba repülésre készül. Ez például pont a Nemzeti Színházban volt, az Angyalok Amerikában című előadásban. Éppen húzták fel a Söptei Andit röptetni, miközben a díszítők hátul álltak a díszletfal mögött, hogy előkészüljenek 2 másodperc alatt egy következő jelenetre, miközben az alföldi Robi középen sír, és a nézők a meghatottságtól odáig vannak, miközben különböző fények, és nem tudom, mik vannak. És ezt látva, ezt a sok rétűséget, ezt a csodát, hogy kint is van az ember, meg bent is, és egy picike hiba is elég ahhoz, hogy megtörjön azt, hogy a néző ne azt lássa, ami kell. Szóval nagyon-nagyon szeretek a takarásban lenni, és nagyon szeretem azokat a színházakat, ahol olyan technika van, ahol bármit lehet csinálni. Imádom a zsinórpadlásokat, imádom nézni, ahogy több méter magason fel vannak húzva ezek a falak, és ahogy leereszkednek, vagy süllyednek. Na, ezek nagyon-nagyon izgalmas dolgok.
Azért is érdekes, amit mond, mert ez pont egybevág azzal, amit én láttam az Örkény Színháznak már 2 ilyen évados füzetében, és ugye a tavalyiban a színészek beszéltek a számukra kedves térről, vagy kedves helyszínről a színházban, és ott is ilyen kulisszák mögötti területet említett ebben a kiadványban. Az idei kiadványban pedig a háttéremberekről volt szó, és ott meg a díszítőket említette, hogy az ő munkájuk milyen fontos, sőt, talán még az is szóba került, hogyha egy díszítő onnan a takarásból figyeli a színészt, az biztos, hogy jelez valamit.
Ezt az édesapám mondta még a Debreceni Színházban, hogy figyeljen meg, hogyha egy díszítőt meglátok a takarásban, és nem azért, mert dolga van, hanem azért, mert mondjuk belenéz a jelenetbe, amiben én benne vagyok, akkor az jelent valamit. Mert ő csak úgy nem jön ki. Nem pazarolja az energiáit, ami kb. 24 órát igényel az ő figyelmük és erejük. Ő feleslegesen nem jön ki a szobájából, csak akkor, hogyha dolga van.
Ez a, mit említett a színházi közeg, vagy a gyerekkor helyszíne, a Debreceni Színház, ez mennyire volt meghatározó, vagy mennyire jelentett indítatást? Ugye drámatagozatos gimnáziumba járt, ráadásul az ország egyik legjobb drámatagozatára, a Debreceni Adiba. Hát vannak olyan színművészeti osztályok, ahon az osztály fele a Debreceni Adiból érkezik, és hát azt olvastam, hogy 16 évesen már Júliát játszott Debrecenben. Hát azért ezek elég erős indítatások és elég erős jelzések a színészi pálya felé.
Igen, de én sosem döntöttem el, hogy színész akarok lenni. Azt tudtam, hogy a színházban jól érzem magam, és ez egy biztonságos közeg. Édesapámmal együtt világítottam bábelőadásokat kiskoromban, ott ültem az ölébe, és akkor még nem jelrendszer volt, hanem kézi vezérlés, és felhúzhattam a fejgépet egy bábszínészre, szóval úgymond a részemmé vált, és tudtam, hogy ez egy olyan hely, ahol jól érzem magam. Otthon vagyok, az egy biztonságos közeg, és a színház volt egy másik közeg, ahol szintén biztonságban érezhettem magam, és amit ismertem kívülről, belülről. Úgyhogy ilyen téren biztos, hogy beleívódott az emberbe az, hogy hol nő fel, mert minden onnan indul, amit gyerekkorunkban kapunk.
De azért
kapunk.
Nem volt teljesen egyértelmű, hogy a színészi pálya?
Hát...
Mert ugye tegyük hozzá, hogy ugye a családban nagyon sokan dolgoztak színházban, de senki nem volt színész.
Nem is tudom. Nem mondtam ki soha, talán mai napig nem mondtam ki, hogy én színésznő vagyok, hanem azt tudom, hogy így tudom magam kifejezni, és ebben érzem jól magam. Mindig mondom annak a pár embernek, a családomnak, meg a férjemnek, hogyha bármikor észreveszik, hogy én vergődöm, vagy szánnak, vagy nem tudom, akkor szóljanak, mert én nem akarok megtűrt lenni. Én szeretném jól csinálni, és tehetségesen a munkámat. Ha abban nem vagyok elég jó, akkor inkább csinálok valami mást. Eddig úgy néz ki, hogy ez, még nem kellett pályát elhagynom, de hogyha esetleg kiégek, vagy eljön az a pont, amikor nem fog elég inspirációt adni, vagy én nem tudok elég inspirált lenni, akkor biztos vagyok benne, hogy meg kell újítani magunkat. Nem szabad belekeserednünk, csak azért, mert nem merünk váltani. Nem szeretnék váltani, nem erről van szó, de hogyha az élet úgy hozza, hogy azt érzem, hogy valami hiányzik, akkor meg fogom keresni azt, hogy mi az, és tovább szeretnék fejlődni, és tényleg nem akarok közhelyekkel élni, de annyira rövid az élet, főleg az, amikor az embernek gyereke születik, észreveszi, hogy mennyire gyorsan telnek az évek, és hogy mennyire gyorsan változunk, és mennyire hipersebességgel kerülünk olyan helyzetekbe, amit mondjuk pár évvel ezelőtt más színésznőken látott az ember, és akkor még nem értettem az ő helyzetüket. De most már egészen más minden, és nem szabad elpazarolnunk ezt, ami van.
Ha így visszatekintünk az imént említett 16 éves kori Júliától, mondjuk a tragédia éváján át a mostani egyasszonyig, ami már szintén szóba került, vagy akár a három nővér másájáig, azért a drámai szerepek voltak, és most is a meghatározóak.
Pedig nagyon jó humorom van.
De talán úgy emlékszem, hogy nyilatkozta is, hogy ezek állnak közel, azért ezek a drámai szerepek állnak közel önhöz. Ez azért alkati kérdés is lehet, hogy Tenkiréka egy drámai alkat?
Ez biztos úgy van, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes. Szóval, hogy én jobbkezes vagyok, és az azt jelenti, hogy ebben a helyzetben, hogy a drámai szerepek közelebb állnak hozzám. Nem tudom miért, valahogy ebben jobban megtalálom magam. De az nem azt jelenti, hogy a másik oldal nincs, vagy nem szeretném azt is fejleszteni.
Na most például a József és testvéreiben törpét játszik.
Imádom.
Amiben igencsak a komikum is ott van, és benne van.
Hát persze, megtapasztalni azt, hogy röhögnek az emberen, hogyha megfelelő ritmusban mondok mondatokat, és tényleg az ember arra koncentrál, amit mond, és azt, ha úgy mondja, akkor az tényleg vicces. Hát az nagyon-nagyon jó érzés. A Római Vakáció című előadásban is azt is azt
imád. Ami még ráadásul zenés is.
Igen, hát éneklünk, táncolunk, és közben röhögnek, és jól érzik magukat az emberek. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Mert általában tapsennél egy drámai színésznőnek, hát tapsolnak, de nem fognak éjjenezni, hogy faj, de jó volt. Ezt azért nem fejezik így ki. Aki viszont vicces, azt viszont nagyon meghálálja a közönség. És néha azok kellenek, azok a szerepek.
Ha már színházról beszéltünk, meg társulatokról is érintőlegesen, ugye Rögvest a Katona József Színházban kezdte a pályáját, utána következett a Nemzeti, egy rövid szabadúszásos időszak után, most az Örkény Színház. Három színház és három fontos művész színház, és alig múlt 30 éves. Ez valami nyugtalanságot, vagy keresést, vagy útkeresést jelez?
Az élet így hozta, nem tudom. Biztos vagyok benne, hogyha nem éreztem volna, akkor nem mentem volna.
De akkor kezdjük azért az első állomással, a Katona József Színházzal, ahol rögtön a színművészeti elvégzése után oda szerződött. Azért az érdekes, hogy miért jön el egy 20 éves pályakezdő színésznő az ország egyik legjobb színházából, ahova párás tekintettel vágynak a színészek.
Szerintem azért, mert én nem tudtam eleget adni. Azt éreztem, hogy valami kell, hogy megújuljak. Furcsa, persze, tudom, hány éves voltam, nem tudom, 25-26, amikor eljöttem onnan, de azt éreztem, hogy nem tudok eleget adni. Nem
de
tudok eleget adni a munkádba.
Ilyen volt a feladatoknak is, vagy kevés volt a feladat, mert ugye akkor volt az a bizonyos kötőtanfolyam, amiről beszélt, és amit emlegetett.
Kötőtanfolyam, igen. Oda is jártam, igen.
De hogy az egy ilyen időkitöltés volt, vagy valami hiányérzetből fakadó tanfolyam volt?
Kötőtanfolyamra azért jártam, hogy legyen valami eredménye annak, amit megtanultam.
De ez nem egyfajta olyan pótcselekvés volt, hogy a színházban nem volt kellő számú, vagy kellő súlyú feladata, és valamit akart csinálni?
Nem. Az tényleg azért történt, mert akartam valami olyasmit csinálni, aminek van eredménye, amit megfoghatok. Az egyetem után bekerülni kőszínházba, azt hiszem a legnagyobb trauma egy főiskolá, vagy egy egyetemistának, mivel az egyetemen kíváncsiak az emberre, és mindent ki lehet próbálni, és ott rengeteg idő van arra, hogy az ember felkészüljön egy jelenetre, és ezerféle verziója van annak a jelenetnek, és mindent ki lehet próbálni, és maximális figyelem van rajtunk. Összvisz 14-en voltunk, a Zsámbéki Gábor és a Zsóter Sándor nagy figyelemmel és profizmussal és nagyon jó pedagógiai érzékkel tanított és vezetett bennünket. És ebből a burokból kikerülni egy kőszínházba, ahol már teljesítmény van, ott nincs az, hogy ma még egyszer megcsinálom a jelenetet, mert én ma most így azt éreztem, hogy megcsináltam, de nem volt elég jó. Az egy nagy adtak, amikor az ember bekerül egy kőszínházba. És azt meg kell szokni. Mindent, amit most használok és alkalmazok a színészi pályában, persze a munkák is hozzásegítenek, de az alapokat a Zsámbéki Gábortól, a Zsóter Sándortól és a Katonától kaptam. És ezeket soha nem fogom elfelejteni. Az ottani kollégáktól, a rendezőktől, az Asser Tamástól, a Máté Gábortól. Szóval tőlük kaptam azt az alapot, amit én mai napig tudok használni. Viszont valamiért azt éreztem, hogy én bezártam, és szerettem volna, én egy pozitív ember vagyok, és azt éreztem, hogy nagyon bezártam. szerettem volna megkeresni, hogy mitől van az, hogy én ezen a helyen bezárva érzem magam. És arra gondoltam, hogy ha elkezdek menni, akkor megtanálom azt. Ezért kellett ezt a nehéz döntést meghozni akkor.
Tenkirék a színművész a vendégünk ma itt az arénában, hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.